Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer továbbra is a Rádiókafén, Behumi Dórival, Veres Dórival, Maros András író, és egyébként kulturális programszervező, majd erről is egy picit beszélünk a vendégünk, de természetesen mi a könyvei, a drámái, forgatókönyvei kapcsán hívtuk ide meg. A Semmi 40 című könyvedről meséltél az elmúlt blogban, ami a teniszről szól, a tenisz iránti szenvedélyedről, illetve a kettőtök történetéről, a tenisz és Maros András történetéről is egy picikét. És hát arra gondoltunk, hogy ezt a korszakot megidéznénk egy dupla csavarral, mert hogy a Sorsolják a kaszinótojást is ebben az időszakban játszódik, és ez pedig a egyre nagyobb nosztalgiával emlegetett 90-es évek. Nem tudom, észrevetted-e, hogy egyre jobban szeretjük valamiért ezt az évtizedet mostanában.
Igen.
Ugye?
Igen. Így van.
Mert hogy kellemesebb volt, mint
minden,
most.
Minden tele volt remény,
ezért,
reménykedéssel.
Pontosan ezért, igen. Mert nagyon izgalmas volt, nagyon izgalmas
hogy
volt.
Hogy mivé alakul.
Hogy mivé alakul, igen, ezért.
Na és te meséld el magadat ebben az egészben.
20 évesen mentem Amerikába egyetemre, tenisz ösztöndíjjal.
Igen.
Ott oda jártam, és miután hazajöttem onnan, diploma nélkül, akkor kezdődött ez a igazán heves és lázas útkeresés, ami hát ebbe-abba belecsúsztam, de ugyanakkor fönn kellett valahogy maradni, és pénzt kellett keresni, és akkor voltak a legkülönbözőbb féle állásaim, de nagyon-nagyon rövid ideig, és pont volt egy olyan is, amiről a Sorsolják a kaszinótojás szól, aminek az alap kiinduló pontja az gyakorlatilag egy az egyben megtörtént, hogy én láttam az Express újságban egy hirdetést, hogy kínai üzletember sofőrt keres, és úgy gondoltam, hogy ez tökéletes nekem. Furikázom a városban, szállítok egy üzletembert, és közben nem tudom, egy...
Kitalálom,
hogy mi lesz az életemben. Így van. Tehát ennél, ezt nekem írták ki, ezt az állást gondoltam, bekarikáztam.
Igen, mert hogy angolul beszélő, tehát hogy az volt, igen, a feltétel.
Pontosan. Angolul beszélő kínai üzletember sofőrt keres. Így szólt a hirdetés telefonszámmal, és fölvette az úr, alig érthető angolsággal kommunikált, de fölvett azonnal.
Tehát ez a nem telefon... volt állásinterjú.
Nem kellett vezetni se.
Nem kell, jogosítvány. Van, jó, értem, jön. Hova, milyen címre jöjjön, megérkezett, beszálltam az anyós ülésre, és végig ott is ültem az alatt az egy hét, addig az egy hétig, amíg vele dolgoztam.
Mint kiderült.
Még aznap lettem üzletvezetője, és megkért, hogy a boltjában, egy kínai boltja volt, ahol papucsokat, pólókat, kiegészítőket árult.
Kiegészítőket.
Tornacipőket.
Igen, és hogy aznap, miután beértünk az üzletbe, mondta, a beszélgetésünk alapján rájött, hogy igazából neki nem sofőrre van szüksége, hanem üzletvezetőre, aki még ma, az első napon nézze meg, hogy a munkatársak közül ki az, aki lop, és rúgjam ki.
Igen, és vidd a könyvelést.
És vigyem a könyvelést, amit a kockás füzetbe találok meg az legfősőbb fiókban, ami egy jó, nyilván meg... Mert gyanútlanul és felelőtlenül a Soroksári úton közöltem vele, hogy én tanultam könyvelést az egyetemen.
Dicsekedtél egy kicsit a kocsival.
És megjárt.
De most őszintén a kaszinótojást meséled, vagy azt, ami valójában történt?
Én most azt meséltem, ami valójában történt, de igen, tehát a kaszinótojásnak mondjuk úgy, hogy az első hatoda az azért nagy, igen, nyilvánvaló vannak benne kerekítések, kiegészítések, vagy direkt szünetek, vagy hogy kihagyások, szóval, hogy akkor ott már a, nyilván, hogy amint a fejben lévő történet papírra kerül, azért ott már az írói szerepkör az előre tolul. De alapvetően ez volt a felállás, igen.
Egyrészt az jutott eszembe, hogy hihetetlen, hogy veled mindig milyen sztorik történhetnek, mert hogy ezeket így, ahogy megírod, ezek olyanok, mint hogyha kitalálták volna ezeket a történeteket, de ez, te úgy tűnik, hogy valahogy a sors jóvoltából bele is csöppensz mindig valami olyanban, amiből könyv tud készülni.
Hát vagy inkább azt mondanám, szerintem talán máshogy nézek a
erre dolgokra. Erre van érzékelésed.
És talán ezért válik íróvá, akinek ilyesmi, nem tudom, szerintem ezek nem gondolnám, hogy nagyon extra történetek.
Hát nem tudom. Ez például, hogy a kaszinótojás kezdődik, szerintem az...
Igen, biztos, tehát, hogy nekem erre van hajlamom, hogy ezeket észrevegyem.
Meg valószínűleg bele is mész a dolgokba.
Bele is megyek a dolgokba, így van.
Mert hogy a kávéházi történetek, vagy a játszótéri történetek ugyanezen alapulnak, hogy ha jól tudom, de inkább te meséld el, hogy tulajdonképpen ültél egy kávéházba, és valami olyan történt, amit muszáj volt megírni.
Pontosan. Volt egy kávéház, ahol rendszeresen dolgoztam. Úgy dolgoztam, hogy ott írtam, és éppen volt egy határidős munkám, és próbáltam koncentrálni, egyébként nagyon-nagyon jól tudok dolgozni alapzajjal. A néma csönd az kicsit folytólag hat a kreativitásra nálam, és éppen ott ücsörögtem, és akkor volt egy olyan jelenet, hogy berontott egy nagyon jól öltözött üzletasszonynak kinéző hölgy a kávéházba a fülére tapasztott mobiltelefonnal, és azt üvöltötte a telefon, hogy hány rászorulót tudtok hozni? Mondd már meg végre, hogy hány rászorulót tudtok hozni? És a következő mondata pedig az, hogy nem, annyit ne, azt sem, nem. Annyi ne jöjjön.
És aztán számszerűsítette végül, hogy mennyi nem lehet tudom, az
mennyibe,
annyi?
Nem tudom, mennyiben maradtak.
Ezt már elkölcsileg nem engedhetjük meg, hogy adásba kerüljön.
Hogy megszámoljuk őket.
Igen.
De hogy ez teljesen megakasztotta nyilván a folyamatot, mindenkiét, nem csak az enyémet, de hogy pont, ahogy az előbb most mondtam, egy íróban ez megmarad, és valahova leírja, én ilyen jegyzetfüzet függő vagyok, éppen leírtam egy jegyzetfüzetbe.
Mindig van nálad, hogy hát valami abszurd dolog történik.
Igen, mindig. Hát nem is csak abszurd, de valami, vagy egy félmondat, vagy egy kép, vagy egy ötlet. És akkor ezt így följegyeztem, viszont onnantól nem tudtam nem úgy jelen lenni a térben, hogy ne figyeljek másokat.
És pont ezt akarom kérdezni, hogy aztán utána történik is mindig valami olyan, ami aztán méltó a papírra?
Aztán már történik, persze.
De ez hihetetlen, hogy igazából egy csomó dolog történik, csak valahogy olyan...
Téma az utcán hever, csak le kell érte hajolni.
Jó, köszönöm.
Nyilván csavarni, tehát hogy nem, itt nem egy az egyben történnek meg. Ez, amit mondtam, ez egy az egyben történnek, de ez pont arra kellett, hogy
kinyíljon a figyelmet.
Igen. Uh-huh. Ugyanez volt a játszótéri pillanatok. Én nem terveztem azt, hogy, mert a kisebbik lányunkkal jártam játszótéri, nem terveztem azt, hogy akkor kávéhezi pillanatok után jöjjön egy játszótéri pillanatok, de ott megint csak történt egy valami dolog, ami kipzökkentett abból, hogy én ne hintáztassam a lányomat. Képzelni.
Vagy a homokfagyit edd.
Igen. De hát most már azt is elmondom.
Igen,
mondjuk
mi sejtjük, mert szerintem van ilyen élményünk, hogy ott aztán a szülők is kifordulnak magukból, vagy leginkább
igen,
ő.
Hát pontosan, igen. Egyébként a játszótéri pillanatokból írtam egy két szereplős játszótéri apukák játsszák egy darabot, és ebből lesz felolvasó színházi előadás.
De jó.
Jövő hónapban, úgyhogy...
Majd ezt elmondjuk, jó?
Majd elmondjuk.
De a sztorit, sztorit mondd el.
Igen, oké. Ülök a padon, lányom valahol játszik, ez egy kicsit be tud illeni ilyen én időnek is, amikor
el van.
Uh-huh. És akkor így bambultam, és akkor a szemem előtt játszódott le a jelenet, hogy építmény, van ilyen várszerű építmény, aminek a végén van egy csúszda, ami egy homokozóba ér véget, biztos láttatok már ilyet, és a várépítmény tetén sorban állnak a gyerekek, és azt várják, hogy lecsúszhassanak. És a szülők ott ugye...
Teregetik a gyereket a végén.
A végén állnak, és ugyanúgy állnak sorban a szülők is, én gyerekem jön, elkapom, megyek
mint
tovább.
Mint egy jól működő ilyen sor, gépsor.
Igen. És akkor volt az, hogy lent voltak ugye a szülők a csúszda alján, és jött egy nagymama, ilyen harsány operettes belépővel megérkezett a játszótérre, édes kicsikém, itt vagytok, jaj, és oda ment a csúszda végére, feltehetően a lányához, ugye, aki az anyuka volt, és a nagymama is odajött, és már együtt várták a gyereket, lecsúszik a gyerek, a nagymama kapja föl, édes kicsim, úgy hiányoztál már, olyan, nem tudom már, mi van veled? És akkor szólt az anyuka, hogy most fog lecsúszni az Olga.
Jó, és ez tényleg megtörtént.
És ez tényleg megtörtént.
Na ez az, hogy az életben tényleg minden na, megtörténik.
Hogy mondtam, milyen régen láttalak. Hát nem volt. Bevárult zsák a macskát a nagyi, nem
volt. Hát, a gyerekek is kontroll-C, kontroll-V. Mindegyik ugyanolyan.
Most fog lecsúszni az Olga.
Nem, most csak
mi ez is?
Dalma. Dalma volt.
Olga, Dalma.
Azt hiszem Dalma volt.
És melyik inkább a közeged a kávéhez, vagy a játszótér?
Minden, bárhol, ahol jó.
És most mi a mostani életedben, mi a közeg? Ahol pillanatok lehetnének.
Nem,
nincs ilyen.
Nem irodanyökölt ki.
Irodai szitu.
Ja, tényleg.
Hát az
a munkahelyi történetek.
De simán. Azért abból már voltak nagyon-nagyon jó dolgok.
Ah, igen, az Office egész sorozata.
Most, persze, igen.
Igen, bár most, ja, igen, a technikai újításokkal azért jöhetnek még új dolgok. Te a Hegyvidéki Kulturális Szalonban vagy egyik program szervező, és aztán mondd, ha nem akarsz ilyesmiről beszélni, de én felírtam ezt a kérdést, hogy ma egy író nem tud megélni Magyarországon írásból, ezek szerint?
Nem. Aha. Nem. Lehet, hogy van, aki igen, nem tudom, hol van a dimenzióváltás, vagy ezt mi okozza, az én ismeretségi körömben nem. Talán okozhatja az, hogy nagy nyelvre le van fordítva valami. Uh-huh. Talán meg lehet úgy is élni színházi jogdíjakból, hogy sok darabját játsszák nagy színpadon egy szerzőnek, de azért ez nem annyira jellemző.
Ezek a szerzők már halottak.
Én is ezt gondolnám. Tehát nem jellemző az, hogy kortárs magyar darabot hatalmas színpadokon országszerte
folyamatosan játszanak. Talán a portugál volt ilyen szerintem az elmúlt 10-20 évben, amit mindenhol igen, játszottak.
Igen.
Ezért mertem ilyen bátran megkérdezni, és ne haragudj, tehát nem ilyen pénztárcába turkálás, mert hogy ebben a hónapban te vagy a második író, akivel találkozom, és iszonyú tehetségesnek gondolok, és ő is arról beszélt éppen, hogy munkaváltásban van. Egyik munkahelye sem volt kapcsolatos az eredeti foglalkozásával.
Igen, nekem nagy váltás volt most, mert én az írás mellett azért kibejárkáltam a reklám szakmában.
Igen.
A kibejárkálást ezt úgy érdemes elképzelni, hogy néhány évet dolgoztam, és aztán felmondtam. És akkor írtam, próbáltam szabadúszóként létezni, aztán ugye úgy nem megy, és akkor visszamentem reklámcéghez dolgozni.
De akkor úgy meg az írás nem ment, bocsi, tehát hogy nem tudtad összeegyeztetni.
Nem tudtam megélni belőle.
Na de értem, de azt mondod, hogy pár évig bírtad a reklámszakmát, aztán abbajtad, és írtál. Tehát, hogy akkor a saját írásaid és a reklámszakma az nem fértek össze mondjuk időben, hogy nem tudtál időt szánni rá?
Ez változó, mert a regényt nem tudtam írni például, mert a darabot igen, az valahogy egy kicsit más dinamikával jön létre, mint a regény, amivel együtt kell élni, meg lélegezni. De a darabot azt, ha ki van találva, jó karakterek, vagy egy helyzet, ami megvan a fejemben, akkor az könnyebb. Akkor ilyen egy-egy ilyen rövidebb sprint leülésben, akkor az valahogy így ki tudja pattintgatni magát, de vagy a kis prózát, tehát a reklám ügynökségi élet mellett kis prózát mindig tudtam írni, tárcát, felkérésre, egy novellát, vagy ilyesmit, igen, vagy darabot, de hogy mondjuk egy regény biztos, hogy nem, azt általában a két reklám ügynökségi munka közti időben, vagy egy külföldi ösztöndíjas elvonulás során tudtam írni.
Visszakanyarodnék. Mert elkezdtük a 90-es éveket, és aztán nem fejtettük föl, hogy miért is volt olyan csodálatos mindannyiunk számára. Csak ugye meséltél a kaszinó tojásról, és akkor kaptunk egy ízelítőt, hogy tulajdonképpen bármit lehetett, tehát el lehetett menni bárhova, és nem volt egy negatív előjele annak, hogy egy kínai boltba mész dolgozni, nem tudtad, hogy mi fog rád várni, semmi ilyesmi. De hogy a sportkarriered, után azért az írás, az hogy érkezett az életedben? Illetve hát volt közötte még egy színésznek készülés.
Sok minden volt. Tehát a színésznek készülés az tényleg csak egy ilyen egy fellángolás, de felnőtt koromban ezt kiélhettem. A Valami madarakban van egy
szerepem.
Van egy szerepem, igen, ahol a Szacsvaival van egy kettős jelenet, ahol egy polgármesteri hivatal által kiküldött, idősek otthonába kiküldött.
Ezt a karaktert adták neked?
Ne, hát ez nagyon behelyezkedtem, és én mondtam a 100 éves néninek a köszöntő beszédet, majd pedig a Szacsvai oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy ha a polgármesteri hivataltól jöttem, biztos el tudnám intézni, hogy ő innen kikerüljön.
És mit válaszoltál?
Hát, hogy én csak a beszédet jöttem mondani, engem hagyjon ezzel békén.
Igen. De akkor egy csomó mondatod volt, nehézkedj. Hát, egy csomó színész ezért ölni tudna.
Egy beszéd, egy felolvasott beszédem volt,
és
két mondatváltás, igen. Úgyhogy beérett.
Beérett. Bocsánat. Tehát ott tartunk, hogy Maros András színész szeretne lenni, de nem lesz.
Hogyan lett íróna?
Gyerekkoromban is szerettem írni, mint később kiderült, költözések során megtalált írományok alapján, megkezdett regények, és nem tudom, kis írások, sőt, anyukám vállalati lapjába is írtam egy kis novellát, és szóval volt bennem, jól fogalmaztam, és aztán ugye jött egy hosszabb szünet, ami a sport, és hát mégis a végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, tehát van egy diploma a kezemben, amivel nyilván nem kezdtem semmit, de hogy elkezdtem, azt nem tudom már pontosan, az első publikációmra emlékszem, hogy a 168 órában ismertem Jolsvai András vezető szerkesztőt, és ő neki mutogatta meg az első írásaimat, és ő nagyon-nagyon fontos ember az én írói előre menetelemben, mert neki nagyon sok mindent megmutattam, és a mai napig szoktunk találkozni, és az ő könyveit olvasom én is, ő is olvassa az enyémeimet, úgyhogy ez a barátság, ez megmaradt, de hogy az első publikációm az nála volt egy ilyen, nem tudom, ötödik, hatodik, üresbe megmutatott írása után.
Tehát addig nyaggattad, amíg egyszer azt mondta,
igen,
hogy
azt mondta, hogy ez jó. Igen. És akkor megjelent egy a magyar baseballról szóló írásom, de korábban még az üveg visszaváltásban fellelhető visszaélések felgöngyölítésére kaptam megbízást, amit elvittem a cikket, és akkor mondta azt a Jolsvai András, hogy ez közölhetetlen, de én ne akarjak újságíró lenni, mert van bennem mondjuk két bekezdés vagy három olyan mondat, ami viszont nagyon tök jó, ígéretes, és akkor kicsit a fikció.
Azt hittem, hogy ez megint valamelyik kicsit ilyen abszurd téma, amit te magad találtál ki, vagy szedtél. Nem,
ez egy újságírói megbízás volt ezek szerint.
A való életből az üveg visszaváltások anomáliái.
Igen, hát ez 90-es évek.
Jó, hát most is van egy ilyen tematika.
Igen, most ez már
előránthatod.
Felugrott. Mit szólnátok ahhoz, hogyha híreket mondanánk, hát nem mi, hanem majd hát tökéletes hírszerkesztő itt a Rádiókafén, és a kettes számrendszer folytatódik Maros András íróval.